Kedves hallgatóink, az adalékanyagok, amelyeket a feldolgozott élelmiszerek tartalmaznak, sok emberben félelmet keltenek, mások egyenesen tiltó listára teszik ezeket a termékeket. Az élelmiszerekben található adalékanyagokat a hosszabb eltarthatóság, a megfelelő szín vagy állag miatt teszik a gyártók a termékekbe. A csomagoláson betűvel, számmal és az anyag megnevezésével jelölik mindazt, amit a termék tartalmaz. Mik is ezek az anyagok, tartanak-e nekünk, és hogyan értelmezzük a feliratokat, számokat, táblázatokat. Ebben segít Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus, beszélgető partnere Jászter Beáta.
Nagyon nagy segítség a 21. századi háziasszonyoknak, hogy feldolgozott élelmiszereket kapunk. Megvehetjük a boltban, nem kell vele külön kínlódni, viszont ezeknek az élelmiszereknek a csomagolásán rengeteg betűt és számot találunk. Ezek már néha ijesztőek, és hát vannak tanulmányok, amik ki is mutatták már, és le is közlik, hogy bizonyos adalékanyagok mit idéznek elő az ember szervezetében. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal most arról fogunk beszélgetni, hogy ezeknek az élelmiszereknek a csomagolásán feltüntetett számok és betűk egészen pontosan mit jelentenek. Hát mik is azok az adalékanyagok?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Az adalékanyagok azok segédanyagokként vannak jelen bizonyos termékekben. Nagyon sokféle csoportjuk létezik, és számokkal is jelölhetők, illetve a megnevezéssel is jelölhetők, tehát mind a kettő elfogadott. Hogyha nagyon-nagyon általánosítani szeretnénk és egyszerűsíteni, akkor 10 ilyen nagy csoportot szoktunk megkülönböztetni. Ilyen például a színezékek csoportja, a tartósítószerek, a különféle sűrítőanyagok, emulgálószerek, csomósodást, gátlóanyagok, édesítőszerek, és még van néhány csoport. Ezekben a csoportokban ugye mindig meghatározott anyagok tartoznak. Van természetesen olyan is, amelyik anyag nem csak egy csoportba tartozik, hanem kettőbe, vagy akár többe is, attól függően, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik. És ezekkel az adalékanyagokkal igazából növelhetjük a szavatossági időt mindenképpen, és egészen új termékcsoportok megjelenését tudja biztosítani számunkra az élelmiszeripar. Azt is hozzá kell tennem, hogy a termelésnek, az előállításnak a költségeit csökkenti. Valójában az ipar ezeket nagyon-nagyon könnyedén és nagyon jól tudja használni, bár ahogy te is említetted, ezeknek a hatása az emberi szervezetre és a nagy mennyiségben való felgyülemlése, az azért mindig vitatott, és mindig vannak olyan termékek, vagy olyan adalékanyagok, amelyek így a céltábla keresztüzébe kerülnek, mert ugyan a vizsgálatok között is azért rengeteg tudományos vizsgálat van, de általában egy-egy csoportra vonatkozó vizsgálat van, és ugye azt nagyon nehéz nyomon követni, és szinte lehetetlen, hogy ezek együttesen milyen hatással vannak ránk. Ugye mindannyian mások vagyunk, mindannyian más mennyiséget fogyasztunk ezekből az adalékanyagokból is, ugye attól függően, hogy az étrendünk az milyen, és hát szinte lehetetlen azt megjósolni, hogy amit mondjuk én beviszek adalékanyag mennyiséget, az hogyan hat az én szervezetembe, és mondjuk a tiédben. Tehát így a vizsgálatoknak a körülményei azok nehezek.
Nagyon sokszor látjuk ezeknek az élelmiszereknek a csomagolásán, hogy fel van tüntetve, hogy ilyen mentes, olyan mentes, minden mentes természetes, de ha megfordítjuk, mégis ott vannak a betűk és a számok a hátoldalán. Amit a legjobban ismerünk, vagy nem is ismerünk annyira, csak a köztudatban benne van, ez az E betű és az utána következő szám. Egyszer egy élelmiszer technológus ismerősöm azt mondta, hogy nem kell minden E számtól félni, mert például magát az aszkorbin savat is egy ilyen betű és a szám jelzi. Így van-e?
Igen, így van, jól tudod. Az e-számok azok bizonyos anyagokat jelölnek, és az, hogy a gyártó ezt a számot használja föl, vagy magát a megnevezést, azt ő döntheti el. Valójában nem csak ilyen nagyon megfoghatatlan, vagy nagyon ismeretlen anyagokat jelölünk ilyen számokkal, hanem teljesen hétköznapi dolgokat is, például egy nagyon egyszerű példát mondok, a karamellnek is van egy ilyen e-száma, ez az E150A, ugyanígy, ahogy te is mondtad, az aszkorbin, vagy akár az oxigén, a széndioxid is számmal is jelölhető, és erre is felhívnám például a hallgatók figyelmét, hogy sokszor így felmerül az emberekben, hogy akkor olyan termékeket válasszunk, amiben nincsenek E betűk, és akkor ugye megfordítjuk a címkét, általában az E szám az gyakran kiemelve van jelölve, és akkor, ha nincsen benne, akkor megveszem, hogyha meg van benne, akkor meg nem veszem meg. Ez igazából semmit nem jelent, mert lehet, hogy egyetlen egy e-szám sincsen benne, mégis maga az anyag, az betűvel kiírva egyértelműen ott van, és az adott termék ezt tartalmazza.
Nagyon érdekelne engem a nátriumglutamát, hiszen rengeteg élelmiszernek a csomagolásának a hátoldalán ott szerepel ez az összetevő, és nagyon sok egészségtudatos portálon azt lehet olvasni, hogy ez egy mumus. Tehát amiben ez benne van, azt ne vásároljuk. Mi ez tulajdonképpen?
Hát a nátriumglutamát is ugye ide tartozik az adalékanyagok közé. Egy elég intenzív ízfokozóként is szoktunk róla beszélni. Ha a hallgatók az alapízekre gondolnak, ugye az édes, a sós, a savanyú, illetve a keserű, ezt a négy alapízt szoktuk megkülönböztetni. Viszont van egy ötödik alapíz is, amit umami íznek nevezünk. Ez valójában nagyjából ott a csecsemőkorban az anyateljes táplálás idején van jelen. Ez egy ilyen sehogyan sem körbeírható, és nem nagyon lehet megfogalmazni, hogy milyen ízt is takar, de mindenképpen gyermekkorban van nagyon nagy jelentősége, és egy ilyen nagyon kellemes érzetet kelt abban, aki ezt az ízt érzi. Ezt az umami ízt próbálja utánozni ez a nátriumglutamát nagyon nagy sikerrel, hogy egy olyan érzetet kelt bennünk, amit már ismerünk, ami nagyon kellemes a számunkra, és nagyon-nagyon addig lehet, tehát könnyen hozzá tud szokni a szervezet. Ezeket általában chipsekben, sós robogtatnivalóban, pizzákban, kifejezetten ilyen fűszeresebb ételekben, akár a távol-keleti konyha nagyon kedveli ezt az adalékanyagot, de bármilyen más nemzetiség konyhájában is előfordulhat, és emiatt nagyon veszélyes, amit mondtam, hogy ugye nagyon könnyen egy hozzászokást jelent, nagyon intenzív, kis mennyiségben is egy nagyon kellemes érzetet kelt bennünk, és ez lesz az, ami folyamatosan majd arra késztet minket, hogy ezeket a termékeket, amit például itt felsoroltam, hogy újra és újra megvásároljuk azt a chipset, vagy azt a pizzát például, és hát sajnos a szokások összefüggésbe kerülhetnek ezzel az ízzel.
Én ha csak tehetem, akkor magam dagasztom a kalácsot a családom asztalára, de előfordult már olyan, hogy meg kellett vennem a boltba, mert nem volt időm elkészíteni. És azt láttam egyszer a kalács csomagolásán, hogy kalács aromát tartalmaz. Ez számomra egy kicsit megdöbbentő volt, és egy kicsit akkor most tereljük el a gondolatainkat az adalékanyagoktól az aromák felé, hiszen ez is egy nagy csoport, vagy ez is egy adalékanyag?
Ez is egy adalékanyag lesz majd az e-számok között, hogyha már itt erről volt szó, mert valójában nem, tehát az aromák és az ízfokozók, ők alkotnak így együtt egy nagy csoportot, mert ugye ahhoz, hát most itt a kalácstól egy picit elvonatkoztatok, de ahhoz, hogy mondjuk egy olyan édességet tudjunk létrehozni, vagy egy olyan gyümölcslevet, egy olyan üdítőitalt, vagy bármilyen más terméket, amiben jellegzetes ízt várunk, azokat lehet ezekkel az adalékanyagokkal egy picit pótolni, vagy rásegíteni. Most nyilvánvalóan, hogyha van mondjuk egy, nem tudom, egy epres joghurt, és akkor abba eper aroma kerül, akkor az ember nem lepődik meg annyira, nem úgy, mint itt az előbb mondott kalács arománál. Igazából ezek arra valók, vagy azt az érzékünket használják ki, hogy ugye az illatok is mennyire fontosak az étkezések során. Ezek ugye intenzíven tartalmazzák azt az illatot, és míg hogyha ízben nem is annyira emlékeztetne a termék arra, amit mi elvárunk, maga az illat, az rásegít erre. Az, hogy aromákkal is mennyire lehet manipulálni a vásárlókat, az szerintem egyértelműen látszik bizonyos termékeknél, tehát tényleg, hogyha az ember belegondol, hogy maradjunk akkor itt az epernél, hogy egy epernek milyen tulajdonságai vannak, az hogyan fog viselkedni, ha beleteszem egy natúrjoghurtba, egyáltalán meddig tartható el, és hogy körülbelül ugye a világnak az epertermelése az mégis mennyi lehet, és elképzeljük azt, hogy gyakorlatilag a rágógumitól kezdve az összes édesipari termékig, a legtöbb tejtermékig, és számtalan más termékben visszaköszön az eper, akkor ezért valóban itt elgondolkodásra van lehetőség ismét.
Igen, például mondjuk egy tusfürdőben is, vagy egy szappanban is visszaköszönhet az
Így
eper.
van. Így van, és igazából gyakori, hát most nem biztos, hogy pont az epernél, meg nem is erre vonatkozik a téma, de említem, hogy azért ezeket az adalékanyagokat akár valóban ilyen vegyi készítményeknél is, tehát tusfürdőknél vagy testápolóknál is használhatják, akár hogyha színezékekről vagy tényleg ilyen aromákról van szó.
A legutóbb a daganatos betegségek és a táplálkozás kapcsolatáról beszélgettünk, és akkor ugye a rákkeltő élelmiszereknél, hogy létezik-e ilyen, hogy rákkeltő élelmiszer, azt mondtad, hogy ha jól emlékszem, hogy a nitrit tartalmú feldolgozott élelmiszereknél lehet probléma. A nitrit az a feldolgozott hús készítményekben van, vagy lehet jelen, mint például a felvágottak, szalámik?
Igen, a nitrit tartalmú dolgok, azok általában ezt a füstös ízt próbálják megadni az adott élelmiszernek, ami ugye jellemzően húsipari készítmény, tehát szalámik, májasok, esetleg konzervek, akár ilyen készétel konzervek, tehát mondjuk egy ilyen pörkölt konzerv, vagy gulyás, vagy nem tudom, egyéb ilyesmiben van. Jellemzően ez a nitrit, ennek van egy ilyen nagyon... ilyen füstös jellege, nem tudom sajnos másképpen érzékeltetni, és akkor ezt használják, mert egyértelműen sokkal könnyebb, sokkal olcsóbb és sokkal egyszerűbb beletenni a termékbe, mint a valóbani füstölési eljárással készíteni egy-egy terméket.
Azt is olvashatjuk bizonyos csomagolásokon, hogy vitamint tartalmaz, tehát vitaminnal van dúsítva, akár egy joghurt, bármilyen tejtermék, egy ivólé, de például egy gabonapehe is.
Igen, a dúsított élelmiszerek, amikről már itt talán előző interjúkban is beszéltem, például akár igen gyümölcslevekben, vagy bármilyen más készítményben, margarinokban is, vagy egyébben elő szokott fordulni, hogy egy vagy akár több vitaminnal dúsítják. Ez mindenképpen azért pozitívnak tekinthető, és hát ugye attól függően, hogy milyen az adott termék, olyan vitaminnal lehet dúsítani. Mondjuk a margarinokat azt általában D vagy E vitaminnal, vagy A vitaminnal dúsítják, de azt hiszem, hogy talán a D a leggyakoribb. Nyilván a margarin vagy a vaj az egy zsíros természetű anyag, tehát zsírban oldódó vitaminnal fogjuk dúsítani, hogy ugye a felszívódást, a hasznosulást javítsuk. De egyébként nagyon érdekes, hogy az Amerikai Egyesült Államokban például a lisztet dúsítják nagyon gyakran B-vitaminokkal vagy vassal. Ez nálunk Magyarországon nem igazán jellemző, illetve a vitaminoktól egy picit elrugaszkodva, ugye az ásványanyagoknak, illetve akár az oxigénnek is a használata, a dúsításképpen, például ásványvizeknél is nagyon gyakran megjelenik. Hát ez mindenképpen egy pozitív dúsításnak tekinthető, meg egy pozitív élelmiszeripari eljárásnak, mert nyilván azt az anyagot, amivel dúsítják, az valószínűleg megvan a termékben, csak meg van határozva, hogy bizonyos mennyiség fölött az már dúsítottnak tekinthető, és akkor azt az előnyös tulajdonságát használjuk ki annak a terméknek.
Táblázatokat is találunk az élelmiszerek csomagolásán. Hogyan értelmezzük ezt a táblázatot?
Hát igen, a csomagoláson nagyon sok minden található, és azt gondolom, hogy egyébként nagyon informatív és nagyon hasznos dolgokat tudhatunk meg a csomagolásról, ha tudjuk azt, hogy mit kell nézni. Természetesen egy rendelet szabályozza azt, hogy mi az, aminek feltétlenül rajta kell lenni a címkén. És akkor itt most, hogyha az átlagos tápérték adatokra térünk rá, akkor itt is vannak kötelező elemek. Ez ugye azt mutatja, hogy energiából, zsírból, szénhidrátból, fehérjéből és sóból mennyit tartalmaz az az adott termék. Ez mindig 100 g-ra, vagy hogyha folyékony, akkor 100 ml-re van megadva. Ez az, amit kötelezően jelölni kell. De hogyha a gyártó úgy gondolja, hogy ő ettől többet szeretne közölni a vásárlóval, akkor vannak olyan önkéntes elemek, amivel kiegészítheti, ilyen például az, hogy mennyi a rost tartalma, az, hogy a többszörösen telítetlen zsírsavak, vagy az egyszeresen telítetlen zsírsavaknak a mennyisége az mennyi, valamint ezt a 100 g mennyiséget kiegészítheti egy adaggal. Ezt akkor úgy képzelhetik el a hallgatók, hogy a táblázatnak ugye több oszlopa van, és mondjuk az első oszlopban azt látjuk, hogy 100 g mennyit tartalmaz, például energiából, utána láthatjuk azt, hogy egy adag mennyit tartalmazhat. Ez az egy adag, ez van, amikor az a kiszerelés, amit mi megvásároltunk, például egy ivójoghurt esetében. De van olyan is, hogyha mondjuk egy gabonapehelyre gondolok, ami tényleg egy nagyobb kiszerelés, és nyilván nem egyszerre fogyasztjuk el, vagy mondjuk műzli, vagy bármi ilyesmi nagyobb kiszerelés, akkor ő azt mondja, hogy mondjuk egy adag, oda is írja utána, hogy az 30 g, vagy 25 g, vagy ugye attól függően a mennyiség, hogy mi a termék, és akkor arra vonatkozóan is megkapjuk ezeket az adatokat. Ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, mert ugye aki a kalóriákat számolja, vagy tényleg figyel arra, hogy akár csak a szénhidrát bevitelére, ugye cukorbetegek, vagy egyéb betegség miatt, ez nagyon-nagyon fontos. Mert én azt gondolom, hogy én elfogyasztok egy adagot abból az adott élelmiszerből, holott lehet, hogy a többszörösét fogyasztom el annak az adagnak, amit ugye meghatároznak. És ez egyébként nekünk dietetikusoknak is nagyon nagy segítség, amikor valóban a kliensekkel meg tudjuk beszélni, hogy akkor az az egy adag az mennyi mennyiséget jelent, és valóban a mindennapi számolás során ez hatalmas nagy segítség, csak tényleg tudni kell azt, hogy mi az, amit nézni kell a terméken.
Igen, így ki tudom számolni, hogy egy tábla Milka csokiból mondjuk hány kockát ehetek meg, ugye büntetlenül, ami minket nőket kimondottan érdekel.
Hát igen, kit mi érdekel, és ugye egy picit visszautalok egy korábbi beszélgetésünkre, amikor ugye még a mozgást is hozzátettük, tehát az lenne aztán már az igazi, hogyha nem csak az egy adag kalóriatartalom lenne ott, hanem az, hogy egy adaghoz mennyi mozgás kellene, tehát azt hiszem, hogy ez nagyon preventív jellegű lenne, de egyelőre a sok információ mellett ez még nem fér el. De egyébként így a viccet félretéve, még ugye a tápérték táblázat mellett számos más dolog van, ami a csomagoláson van. Ugye ilyen például az, hogy egyáltalán mennyi a mennyisége, honnan származik ez a termék, hogyan kell tárolnom, hogyan kell majd felhasználnom, milyen allergéneket tartalmaz, illetve ugye a minőségmegőrzési idő, vagy esetleg az alkoholtartalom, hogyha ilyesmi van benne, akkor az is helyet kap. És nagyon nehéz és nagyon érdekes is picit ez a téma, meg ez a szabályozás, mert mindezeknek, vagy a legtöbb elemnek, amit itt felsoroltam, egy látótérbe kell kerülni, és olvashatónak kell lenni, és letörölhetetlennek kell lenni. Tehát ezért van az, hogy olyan nagyon-nagyon pici, nagyon sokszor egyébként nehezen értelmezhető, vagy nehezen olvasható helyekre is kerül információ, mert mindennek egyformának kell lenni, és ugyanakkor hát persze ugye a gyártó arra is törekszik, hogy az információ áradat mellett azért a termék az esztétikus legyen, és azt a terméket válasszuk.
Nagyon sok termék dobozán ott szerepel a light felirat. Hát ez már régóta szokás ugye az élelmiszeriparban, de egészen pontosan mit is jelent ez?
Igen, ez egy elég régi és nagyon jól bevált módszer, olyannyira, hogy kutatások azt mutatták, hogy a light feliratnak van az egyik legerősebb pszichés hatása, mert hogyha light terméket választok, akkor hát azért mégiscsak egészségtudatos vagyok, mert figyelek. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon erős pszichés hatás van. Ez a felirat egyébként ennek ellenére, hogy népszerű, egyébként megtévesztő is lehet, mert ez nem egységes, ez nem mindig ugyanarra vonatkozik. Ez vonatkozhat arra, hogy kevesebb benne a kalória a termékben, az összkalória, kevesebb benne a cukor, kevesebb benne az összszénhidrát, vagy kevesebb benne a zsír. Na most ugye ehhez kell valamilyen szintű ismeret, hogy most én tudjam, hogy az a termék, amit választok, az mitől light, és mihez képest light, mert mondjuk az is előfordulhat, hogy két hasonló terméknél, mondjuk két gyümölcslénél nincsen olyan nagy különbség, hogyha két külön márkáról beszélünk, míg hogyha ugye a saját márkájával hasonlítjuk össze a lightot, akkor ott lehet, hogy nagyon nagy különbség vagy eltérés van. A fogyókúrában szoktuk javasolni mindenképpen ezeknek a termékeknek a használatát, illetve ugye terméktől függően egyes betegségekbe, ugye ahol kifejezetten mondjuk zsírszegénységre vagy szénhidrát szegénységre törekszünk, akkor ott megbeszéljük, hogy melyek azok a termékek, amelyekből lehet válogatni. Egyébként azt elmondanám, hogy maga a light az ugye abból az angol szóból ered, hogy könnyű, könnyebb, és akkor így valahogy ez így tényleg nagyon jól összekapcsolódott itt a fogyókúrával, de nem szükséges kizárólag ezekből a light termékekből válogatni, hogyha valaki fogyókúrázik, mert igazából itt is a mennyiségeken van a hangsúly, és az alapanyagokon is ugyanúgy. Mert most egy példát, hogyha hozhatok, akkor hogyha összehasonlítok egy hagyományos chipset, egy light chipset, akkor nyilvánvalóan nyilvánvalóan kevesebb lesz benne a zsíradékmennyiség nagy valószínűséggel. Viszont, hogyha a light chipsből kétszer annyit vagy háromszor annyit fogok elfogyasztani, akkor azért a fogyókúrámat nem nagyon támogatom. Tehát, hogy itt is azért észszerűen kell választani a termékekből.
Igen, ezt szeretném kérni a beszélgetésünk zárásaként tőled, hogy mint dietetikus mondd, hogy hogyan tudunk észszerűen, egészségtudatosan választani ezekből a termékekből.
Egy picit muszáj elmélyülni a témába valamennyire, legalább olyan szinten, hogy tudjuk azt, hogy a mi számunkra mi az, ami fontos a címkéből. Hogyha van valamilyen betegségünk, ha ami miatt ugye diétázunk, akkor azt tudni kell, hogy éppen mire kell figyelnem, a zsírra, a szénhidrátra, a vitaminra, a kálciumra, a dúsítra, tehát itt tényleg nagyon-nagyon egyéni a dolog. Hogyha pedig nincsen semmilyen betegségünk, vagy nem diétázunk, akkor azért azt érdemes választani, ami minél kevésbé feldolgozott élelmiszer. Ebből adódik majd az, hogy egyre kevesebb adalékanyagot fog tartalmazni, mert nyilván a magasabb feldolgozottságú termékek, azok sokkal több adalékanyagot tartalmaznak. Ezt mindenki el tudja képzelni, mert nyilván, hogyha egy tejfényhangos pudingot választok, amiről tudom azt, hogy az még pár hét múlva is ugyanúgy fog kinézni, még hogyha azért az ember elképzeli azt, hogyha otthon készít egy pudingot, és felvert tejszínhabbal díszíti, akkor az pár óra múlva akár hogy fog kinézni. Tehát mindenképpen itt a feldolgozottságra érdemes figyelni, valamint szerintem arra, hogy az alapvető élelmiszercsoportoknak a tápanyag összetételével legyünk egy picit jobban tisztában. Én itt ennél azt értem, hogyha mondjuk van két hasonló termék, mondjuk két sajt, akkor ott mi alapján döntök? A sajtnál én, a személyes példám, én az alapján szoktam dönteni, hogy mennyi benne a zsíradék, és mennyi benne a fehérje. Ha kevesebb a zsíradék, én akkor általában azt választom, vagy ha több a fehérje, akkor azt választom. Viszont, hogyha mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérről van szó, vagy egy teljes kiörlésű kekszről van szó, azon talán sokkal több az információ, akkor a kexnél azt fogom figyelembe venni, hogy a rosttartalom mennyi, mert ott azt fogom választani én, amiben magasabb a rost. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy picit olyan célzottabban, meg a saját józaneszünket, meg az eddigi tudásunkat használva tudunk jól dönteni, és változatosan és egészségesen választani.
Kedves hallgatóink, az adalékanyagok, amelyeket a feldolgozott élelmiszerek tartalmaznak, sok emberben félelmet keltenek, mások egyenesen tiltó listára teszik ezeket a termékeket. Mik is ezek az anyagok, ártanak-e nekünk, és hogyan értelmezzük a feliratokat, számokat, táblázatokat? Ebben igyekezett segíteni az előző percekben Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus, akit Jászter Beáta kérdezett.